Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy készítesz bennünket nagy hét napjaiban is igéddel és lelkeddel, hogy végig járjuk gondolatban, lélekben mindazokat az eseményeket, amelyeket megjárt maga az Úr Jézus is, ezért beszél legtöbbet az evangélium erről egy hétről. Kérünk, hogy most is vezess minket úgy, hogy te adj gondolatot, te adj reménységet, te láttass bennünket a magunk nyomorúságában, és te emelj magadhoz ebből igéd és lelked által. Formálj, alakíts bennünket így gyülekezetté, közösséggé, neved tiszteletére, dicsőségére. Amen. A Máté evangéliumából kivételesen, mert körülbelül 5 percek szóltak, hogy akkor tartsak egy állítatot. Nem a napigét olvasom, de a nagy hét eseményeiből valamit. A 26. fejezetnek olvasom a 30-tól a 35. versig terjedő részét. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztak én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondané ki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondané ki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondané ki Péter, ha meg kell is veled hallom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. A utolsó vacsora elköltése után vagyunk, amikor egy ház védelmében Jézus a tanítványaival együtt volt, és aztán elindult a Getsemáné kert felé, ahol tudjuk majd elfogták, és ez a kis csoport, mint ahogy általában úgy gondolom, látjuk az embereket jönni-menni, gondolatokat ébreszthet a szemlélőben, a külső szemlélőben is. Így próbálom végig gondoltatni mindazt, amit ez a szakasz mond nekünk erről a kis tanítványi csoportról Jézussal a középen. Először is, hogy magának az Úr Jézusnak is szüksége volt készülésre, mert hogy ott van a mi hagyományainkban, gyakorlatunkban, nagy ünnepek előtti felkészítésnek a sorozata, az úrvacsorához való készülésnek a sorozatai, és ezt úgy gondolom jól is tesszük így, hanem magának Jézusnak is szüksége volt, úgy tűnik lélektanilag mindenképpen egyfajta készülésre, mert bármennyire Isten fia volt, bármennyire Úr volt halál és bűn erői fölött, neki is szembe kellett nézni olyasmivel, hogy tudta, mi vár rá, tudta, hogy milyen úton indult el, és tudta azt is, hogy Jeruzsálemben mik fognak történni vele. Ehhez viszont én úgy gondolom, egy közös pontunk van Jézussal, mint élő emberrel. Az élet a legnehezebben azzal szembesül, hogy egyszer meg kell halni. És hogyha ez a gondolat, vagy ez a nyomorúság rátör a lelkünkre, a szívünkre, akkor azért ezt föl kell dolgozni, és ezzel szembe kell tudni nézni, ehhez készültség kell. Úgy gondolom, hogy ez a jelenet a készültségnek egy kezdődő lépés sorozatát mutatja, mégpedig nem is akármilyet, mert ugyan halálra készül Jézus és a feltámadására, de ezt az utat, ahogy halljuk, dicséreteket énekelve teszi meg a olajfák hegyén, a Getsemáné kertig vezető úton a tanítványokkal. Miért kell énekelni egy halálba menőnek? Hát éppen azért, mert a legnehezebb szakasz következik, és talán megint csak a kegyesség gyakorlatunknak nagyon szép része volt az anyáink, nagyanyáink még ezt jobban tudták, hiszen gyermekkorukban megtanulták a zsoltárokat, az énekeket szinte kivétel nélkül. És nekem a magam gyerekkori emlékeimben nagyon szép emlékeim vannak a családtagjaimról, közeliekről és távoliakról is, hogy egy-egy nehéz munkában, amikor valóban megfárad nem csak a teste, talán a lélek is, akkor felcsendült egy konyhában, egy nagy munka végzése közepette a zsoltár, mert hogy ezzel erősítették magukat az emberek. ha volt ilyen tartalom a lélekben, a szívben, akkor volt honnan meríteni erősítést. És nekem ezt jelenti ez az epizód Jézus és tanítványainak a indulásában és a menetelében az olajfák hegyén, hogy keresték és megtalálták azt, ami erősít. Az ének mindig erősít. Az ének szó az mindig sokat mondó egy-egy nehéz pillanatban, helyzetben. Lehet, hogy már mondtam, de nem baj az, ha ismétlünk. Nekem volt egy döbbenetes élményem még az előző szolgálati helyemen, ahol egy elég kemény idős férfi prezsiterem elsírta magát egy svájci csoport indulása kapcsán, akik vendégeskedtek nálunk, mert ők a maguk svájci spontaneitásában összeálltak a busznál reggel 6-kor, és elkezdtek énekeket énekelni, egyházi énekeket is, meg svájci népdalokat is. És én megláttam a könycseppet a morcon a presbiterem szemében, aki odasukta nekem, mikor kérdőn ránéztem, hogy tiszteltes úr, mi már énekelni is elfelejtettünk. És mondtam neki, hogy semmi baj, kezdhetjük ezt, bármikor újra föl lehet venni ezt a fonalat, és újra lehet kezdeni a dolgot. És természetesen egy fogságot megjárt, sok nehézségen átment embernek a könycseppe mindent elmondott arról, hogyha ez kifakul, ez elhalkul, ez kimarad az életünkből, akkor mihez nyúlunk, amikor éppen erősíteni kéne magunkat. Hát itt a tanítványok és Jézus tudta, hogy miért énekelnek. Aztán folytatódik az epizód azzal, hogy Jézus nem csak magát, hanem a tanítványokat is készíti, vagy próbálja felkészíteni a következő napok eseménysorozatára. Azt mondja nekik, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztak én bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Két hangsúlyos részt szeretnék megosztani. Az egyik az a mindnyájan, amivel Jézus beszél. Tudjuk, hogy amikor utalta az utolsó vacsoránál arra, hogy aki vele együtt mártja kezét a tálba, azt fogja elárulni őt, akkor kétségbe esetten kérdezgetik a tanítványok, hogy én vagyok-e az. És ahogy körbe megy ez a kérdés a lelkükbe, a szívükbe, az úgy gondolom pontosan arról szól, amiről Jézus itt megint csak jelzést ad, hogy mindnyájan tudtok nem csak Péter és nem csak Júdás olyan helyzeteket okozni magatoknak, meg a mesternek is, hogy kiderül, hogy csak a kegyelem által tartatunk meg. Ez a mindnyájan, ez számomra ugyanazt tolmácsolja, mint amit másodt úgy olvasunk, hogy egyetemben elhajlottak, nincsen csak egy igaz is. Minden embernek, mindenkinek, aki legjobb szándékkal is próbál sertepertélni Jézus körül, szüksége van arra, hogy az ő kegyelme, az ő megtartó ereje segítse. Beszédes számomra mondom ez a mindnyájam. Idézi a zakariási proféciát, megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai, de nem csak a haláláig és nem csak a keresztfáig látja a maga szolgálatát, hiszen a következő mondatban azon túlról is beszél, de föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Tehát nem csak haláltudata volt, ha úgy tetszik Jézusnak, hanem bízott abban az atyában, aki igazolt a feltámasztással az ő hűségét, az ő fiúságát, és talán már arra készíti ezeket a ekkor még igen-igen csak emberként és emberkedő tanítványi csapatként viselkedő atyafiakat, hogy lesz küldetés és lesz tennivaló. Gondoljunk csak arra, hogy a feltámadott Jézus mondja el a missziói parancsot, amit minden keresztelésnél el szoktunk mondani. És gondoljunk arra is, hogy nagyon-nagyon nehéz volt nekik megérteni, hogy mi is történt Jézussal, még húsvét napján is az emmausi tanítványok történetében, vagy a Tomás kételkedésének történetéből ez világos. Ő mégis erre készíti őket, hogy nem csak megverettetés lesz, és a nyáj szétszéledése, amely megint csak megtörtént ezen a héten, hanem összegyűjtetés és szolgálatbeállítás, sőt, megerősítés a szolgálatban, de ez majd a feltámadás után derül ki igazán. Nyilván az evangéliumok is már a feltámadást felől próbálták aztán értelmezni, és utólag döbbentek rá, hogy Jézus szavai hogy és mit is jelentettek. Beszédes aztán Péternek a szava is, aki legjellemzőbben még ebben az epizódban is a maga emberségét hozza, és a maga erején tájékozódó, önmagában bízó ember szavait lehet kihallani belőle, amikor azt mondja, hogy ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Persze kereszt olyan eljárás, amelyben tulajdonképpen mindenki meg van győződve a Jézusi büntelenségről, mégis ítélet alá vetik, aztán gúnyolódnak vele, ezek mind-mind botránkövek, hogy vajon így kell-e a dolgoknak történnie. De még a kegyes embernek is azért megállító szó az, amit ugyanez a Jézus mond, amikor hasonló követésre hív, tartsd oda a másik orcádat is, menj el vele a második mérföldre is, a gonoszt jóval győzd meg. Ezek azért megállítanak bennünket az emberkedés útján, és elgondolkodtatnak azon, hogy van-e erünk, önmagunktól erünk, hogy ezeket az ő nyomában képviselni tudjuk. Számomra ebből a péteri felbuzdulásból megint csak egyetlen szó kiragyog, ami jellemző a mi szalma láng nekibuzdulásunkra, ez a soha. Ugye politikusoktól szoktuk hallani azt, hogy soha nem mondjuk azt, hogy soha. Mert ők a kompromisszumok emberei, és akivel tegnapig ellenségesen viselkedtek, az másnap a legjobb barát lehet. Ez a politika világa. De az emberkedés világa is. A nagy fogadkozások, soha. Mindenki más igen, de én nem. Nekem lesz annyi erőm. Én vagyok olyan erős a magam hitében, emberségében, elköteleződésében. Ki mondhatja ezt? Hát Péter kimondja, de tudjuk, hogy mennyit ér ez a soha. Jézus erre is felkészíteni Pétert, mert azzal folytatja, bizony mondom néked ezen az éjszakán, miatt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Na, ennyit ér Péter a te sohád. És még mindig nem esik le a tantusz Péternek, még mindig ott tart, hogy ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged, és hozzáteszi a evangélista, hogy a többi tanítványok is hasonlóképpen szóltak. Magával ragadta őket, ez tetszetős, ez jól hangzik, jól látszik, hogy igen, szép dolog az, amikor nekibuzdulunk, és egymást tudjuk esetleg erősíteni is ezzel, csak hát tudjuk, hogy ez a második Péteri nekibuzdulás is, hogy meg kell halnom veled, ez mennyit ért. Távolról kísérgette ő Jézus, csak aztán, amikor kiderült, hogy a beszéded elárul téged, akkor tényleg megszólalt a háromszori tagadás hangja, nem is ismerem, nem odavaló vagyok, nincs közöm hozzá. Amit majd helyre kell állítani Jézusnak azzal a bizonyos háromszori szeretsz engem, legeltesd az én nyájamat gondolatsorral. Vagyis szükségük volt a felkészítésre, nem csak Jézusnak volt szüksége a készülésre, hanem úgy tűnik a tanítványoknak is, mint ahogy nekünk is, hogy alázatosabban, jobban Istenre hagyatkozva és Isten kegyelmére hagyva az életünket tudjuk meggondolni, hogy tényleg soha nem tagadjuk meg őt, tényleg soha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy visszavonjuk a szavunkat, mert az életünk egészét kéri. Beszédes úgy gondolom ebből a szempontból a történet, de reménységet keltő, mert Jézus van a középpontban, és nem Péter, és nem Péter hite, vagy tagadása, erőssége, vagy erőtlensége. Ez a Jézus pedig hűséges marad, amikor Péter át sem gondolta a maga hűtlenkedéseit. Hűséges marad ott is, amikor a keresztútra megy, és hűséges marad akkor is, amikor tudja, hogy ezek nem tökéletes emberek, ezek 12-en, akik körülveszik a maguk gyarlóságával, bűneivel, nyomorúságaival, meg terhelt emberek, mégsem löki el magától őket, mégsem mondja azt, hogy értéktelenek vagytok, mégsem mondja azt, hogy nincs közöm hozzátok, hanem ígéretet ad, de feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. ott megint újra köthető mindaz a szál, amit a magunk erejéből vagy erőtlenségéből mi hamar el tudunk szakítani. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te jársz velünk, és Te vagy az, aki felkészítesz bennünket a teherhordozás idejére is. Mi magunktól talán ugyanúgy nyilatkoznánk, ahogy Péter nyilatkozott, mi magunk ugyanúgy keresnénk a élet napsütötte oldalát veled, a dicsőséget, ahogy tették azok hárman a tanítványok közül a megdicsőülés hegyén. Mi magunk olyan hamar elaludnánk a megpróbáltatások idején, mint ahogy ugyanazonak a tanítványok elaludtak a Getsemáné kertben, amikor neked szükséged lett volna az elcsendesedésre, az Atyával való közösség helyreállítására és ebben való segítségre a tanítványok részéről is. Köszönjük, hogy Te meg tudod bocsátani és helyre tudod állítani a magunk erőtlen emberségét, mustármagnyi hitét, és tudsz abból olyan terebélyes fát nevelni, amelyen olyan gyümölcsök teremnek, amit Te akarsz megosztani másokkal, és amit Te vársz el tőlünk. Hadd tudjunk mi hát még inkább odafigyelni a Te erődre, a Te hatalmadra, hadd tudjunk mi a Te kegyelmedbe fogódzva járni életutunk minden pillanatát, és hadd tudjunk csendben, alázatosan, de Téged követve végig szolgálni azok között, akik közé állítottál bennünket, családban, gyülekezetben, népünk közösségében egyaránt. Hadd legyen pásztora ezeknek a nyájaknak, ne mi magunk a magunk erőtlenségében, hanem Te magad, mint főpásztor, aki hű voltál a kereszt fa haláláig, és hű voltál feltámadásod erejével is mindazokhoz, akikért ide küldettél erre a világra. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket ennek a hétnek a munkáinak végzésében, és aztán az ünnepek idején is azért, hogy ugyanezzel a lelkülettel tudjunk neked és egymásnak szolgálni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.